nagy megtiszteltetés számunkra, hogy mind a Hargitai házaspár, mind pedig az akadémiai kiadó rendszeresen hozza hozzánk a könyvtárban az újabbnál újabb könyveit és a könyvbemutatókat. És hát, mint látják, én már azon szerencsések közé tartozom, akik a kötetet a kezükben tarthatják, és nem titkolom, én már végig is olvastam, és be is jelöltem magamnak egy pár részt, amit szeretnék az önök figyelmébe ajánlani, még azelőtt, ahogy a beszélgetés elkezdődne, hiszen számomra az egyik legfontosabb és a legszívmelengetőbb rész az volt, hogy megtaláltam a New York Public Library képét, és magát a könyvtárat is, és hát úgy gondolom, hogy gyönyörű képekkel van tele a kötet, aki kezébe veszi, az nem csak a szöveget és a történetet ismerheti meg, ami a Hargitai házaspárral is megtörtént, és rengeteg emberrel, tudóssal is ismerkedtek meg, és rengeteg helyszínen jártak, hanem azért ez a képanyag is nagyon jelentős, ami benne van, úgyhogy számomra nagyon fontos, hogy én, aki még nem járt Amerikában, New Yorkban, látom, hogy azért ott is figyelnek arra, hogy hol a kezdet, hol az eredet. Azért nagyon jól látszik, hogy itt a New York Public Library-ben is Mózes, a szkriptorok, a könyvmondtatás, Gutenberg és utána az amerikai újságnyomtatás mind-mind együtt szerepel, tehát hogy nem Amerika van a középpontban, ez nekem nagyon tetszett, hogy ezt a kötetben megtaláltam. Amikor először kezembe vettem a könyvet, akkor úgy forgattam, bár ismertem a budapesti sétákat, és azon gondolkoztam, hogy vajon ez egy tudományismertető könyv, egy turisztikai kutikalauz, vagy a családnak a benyomásai. És a végére úgy döntöttem, hogy ez mind a három egyben, mert mind a három funkciót remekül ellátja. Úgyhogy én csak mindenkinek ajánlani tudom a kötetet a budapesti sétákkal együtt, mert nagyon sok párhuzamot is lehet vonni a két város között, és úgy gondolom, hogy aki még nem járt New Yorkban, annak azért kell ezt elolvasni, aki pedig járt, annak pedig azért. Hogy szeretném átadni a szót az akadémiai kiadó képviselőjének, Pomázi Gyöngyinek, és önöknek pedig nagyon jó szórakozást kívánok a mai estéhez.
Nagy szeretettel és örömmel köszöntöm a New York-i séták a Tudomány körül című könyvünknek a bemutatójára érkezett valamennyi kedves vendégünket, és tisztelettel köszöntöm a szerzőket, Hargitai István akadémikust, Hargitai Magdorna akadémikust és Heller Ágnes akadémikust, aki a könyvet be fogja mutatni, illetve a szerzők maguk is. Én azon gondolkodtam közben, miközben itt készültünk erre a bemutatóra, hogy túl azokon, amiket itt előjáróban hallottunk, vajon van-e olyan géniusz loci, akár Budapest, akár New York esetében, amikor maga a hely is hozzájárul ahhoz, hogy géniuszok szülessenek, nem csak olyan értelemben, hogy az intézmények tekintetében, hanem maga a hely is valamilyen titokzatos módon hozzá tud-e vajon járulni ahhoz, hogy tud-e olyan inspiráló lenni Budapest és New York, hogy bizonyos eredményekhez valami módon hozzájáruljon. Remélem, hogy ez is ki fog derülni a könyvből, úgyhogy illetve a bemutatóból, úgyhogy én nagy tisztelettel átadom a szót Heller Ágnesnek.
Köszönöm szépen a szót, és akkor megkérdeznék tőlem, hogy miért vállaltam el ennek a könyvnek a bemutatását, és jókkal kérdezik meg, hiszen az égvilágon semmi közöm nincs a természettudományhoz, vagy kivéve azt, hogy fizikus akartam lenni, és ezzel kezdtem az egyetemet, de magamra hagytam, és átmentem filozófiára. Két okból vállaltam el. Egyrészt, de hallanak? Jó, akkor kapcsolják.
Szóval nem ismétlem.
Nem ismétlem, amit elmondtam. Az első ok, amiért ezt elvállaltam a könyvnek a bemutatását, az volt, hogy számomra egy olyan területet mutatott be, amely területben én nem vagyok otthonos. Viszont egy olyan városban, amelyben otthonos vagyok. Nyugodtan tanítottam 23 eszendei, és azt hittem, hogy ezt a várost nagyon jól ismerem. Írtam is egy könyvet, Nyugodt Nosztalgia címen, és ebben a könyvben szerepelnek a színházak, az operák, a hangversenytermek, a könyvtárak, az egyetemek, a filozófusok, szociológusok, és még néhányan, de a tudósok bizony nem szerepelnek benne. Ugyanakkor sajnáltam is ezt, mert hiszen a gyerek ifjúkorunk másképp alakult. Beszéltem valakivel, együtt volt velem diák itt az ELTE-n, hogy mi annak idején, mint bölcsészek, ugyanabban az egyetemre jártunk, mint a természettudósok. Mi voltunk a négy hablakói, a természettudósok viszont elfoglalták a kampusznak összes többi épületét. Együtt volt a manzánk, együtt ebédeltünk, együtt vacsoráztunk, együtt beszélgettünk, megismertük egymást, tudtuk, hogy ki kicsoda, és érdeklődtünk egymás munkáról. Ennek bizony vége, hamarosan vége lett, és lehet, hogy nem csak számomra, mások számára is, és nem csak Magyarországon. Bevallom, és az a könyvre tartozik, hogy én Amerikában is pszichológusokkal, szociológusokkal, filozófusokkal, művészet történészekkel barátkoztam, és hogy a barátaim társaságában ugyan volt természettudós, de csak azért, mert egy barátom felesége vagy férje volt. Ugye ilyen, ez volt a kapcsolat közöttünk, így volt aztán tudományos intézeteket is kapcsolatunk, mert a legjobb barátom férje mondjuk ott volt igazgató, hát valami belátásom volt, de ez nem igazi kapcsolat. Miért olvastam ezt a könyvet? Nyugodtan szeretem, az én városom, tudni akartam róla azt is, amit nem tudok róla. Másodszor azért olvastam, mert nagyon fascinált magának a szerzőknek a gondolkodásmódja, hogy az mi mindenre kiterjed. Belenézek a könyvbe, kiterjed az épületek szerkezetére, kiterjed a frízekre, kiterjed a szobrokra, kiterjed a tudósokra, a tudományokra, az intézményekre, az iskolákra, és volt olyan mindenre, ami fontos ebben a városban, azokkal a dolgokon kívül, melyekről én amúgy is írtam. Azok is fontosak, ezek is fontosak. Na most, hogy elkezdtem olvasni a könyvet, egymás után három különböző érzés fogott el. Az első a kíváncsiság volt, és a meglepetés. A második a tudásvágy volt, a harmadik a szomorúság volt. És mind a háromról be kell számolnom, miért voltam kíváncsi, mire voltam kíváncsi, mit tanultam ebből a könyvből, és mi szomorított el ebben a könyvben. Az elsőre könnyű válaszolni. A házaspár, margitai házas, mert bemutatja az összes épületeket, az összes szobrokat, amelyek a kapcsolatban vannak nyúlban a tudományon. Én ezeknek a szobroknak egy részét láttam, de sose néztem meg. Nem volt számomra fontos, hogy mit ábrázolnak ezek a szobrok. Mondhatnám, hogy egy szélső eset, hogy laktam a 6. Avenyő és az 56. utca sarkán, és ők a 7. Avenyő és 56. utca sarkára mutatják be a frízeket. Ebben a hotelben jártam úszni minden nap, de soha észre vettem, hogy mi van itt a hotel haszádján. Egy itt láttam meg először. De voltak olyan szobrok, amit láttam, csak nem érdekeltek. Mint például a Kolumbia Egyetemnek ott van egy szobor, mit érdekel, az csak egy útjel volt a számomra, de ugyanakkor a szörkülnek a szobra, az se érdekelt nekem. Ugye egy szobor nem érdekel Michelangelo vagy legfeljebb Rodin alatt, de ezen kívül más nem érdekel, nem meg se nézem. És ez nagy hiba volt, mert a szobroknak nem csak az a jelentőség, nem csak esztétikai jelentőségük van, hanem egy kulturális jelentőségük van. És amikor végignéztem a képeket itt ebben a könyvben, akkor éreztem, hogy ezeknek a szobroknak bizony megvan a kulturális jelentősége, mondanak valamit arról a világról, ahol ez a szobor áll, és megszólítanak bennünket, hogy nézzük meg őket. Én elmondottam ezt, és ez a könyv az, amelyik odáig elvitt engem, hogy ezt megnézhessem. A második a meglepetésen kívül oda azt, hogy mit tanultam. Hát tanultam nagyon sokat, mert Hargitai házaspár elmondja nekünk a New York-i tudósok, felfedezők, többek között a Nobel-díjasok történetét.
Először is, hogy hány darab Nobel-díjas került ki ebben a városban. Összeszámoltam, egyetlen high school volt, tehát középiskolából több Nobel-díjas került ki, mint Magyarországban általában. Ugye az érzetesség figyelemben, egyetlen high school, egyetlen középiskolából több Nobel-díjas jött ki, mint egész Magyarországról, ki mondjuk 1901 és most között. Ott is 1909 után jött igazán a Nobel-díj, akkor kezdődött el az amerikai Nobel-díjaknak a dicsőséges menete. Na most a Nobel-díj, olyan sok Nobel-díjas van, nem csak Nobel-díjasokról beszélünk. Nagyon sok tudós nem kapott Nobel-díjat, és nagyon nagy dolgokat fedezett fel, és gondolt el, és igazán jelentősége volt. Volt, aki technikai felfedezésekkel szlepte meg a világot. Nem okvetlen alaptudománya valaminek, mindannyian hasznát veszünk. Néha rábukkanok vagy dolgokra, mert úristen, erről én is tudok, mert nekem is haszna. Én is használtam, például amikor a szabin cseppekről beszéltek, amit én is kaptam, most sose tudtam, hogy miért hívják a smear tesztet úgy, ahogy hívják, ugye? Mert nem tudtam, hogy miért pap smear teszt, mi az Istenje. És megtudtam, hogy ki az, aki felvezetve, és ezért pap smear teszt. Ugye azt mindenki kapta, sose kérdezének, hogy miért hívják úgy, ahogy hívják. Tehát a tudósok nem csak ott vannak, hanem a munkásságuk, az életük, a jelentőségük is prezentál van a kötetben. Olyan, mint a New Yorki tudósok lexikonjának is lehet tekinteni. Ha akartok valamit tudni egy New Yorki tudósról, akkor megnézzétek mit le lexikonban, és meg fogjátok kapni, megtudjátok, hogy ki kicsoda. De most nem egyszer arról van szó, hogy jó, leírták, hogy hány New York-i kapott Nobel-díjat, hány volt nagy felfedezők, hány volt, aki új paradigmákkal lépett elő, aki az új mindig szerepet játszik, minden tudósnál ott, hogy valami újat talált fel, ő talált fel valami újat, ugye individuumban, személyiségeket, mind személyiségek, akik személyiségek, valami újat találtak fel. És akkor felvetődött a kérdés, miért? Hogyan? Hogyan jött ez létre? És harmitaiak választ adnak erre a kérdésre is. Arra kérdésre, hogy hogy értelmezzük, mitől jön ez létre, mitől jön egy ilyen virágzás létre? És megadják erre a választ. A válasz nem a természettörténeti múzeumban áll. Ilyen múzeum másod is van többek között Bécsben. Nagyon szép múzeum, másod is van. Botanikus kert is van másod. Persze a New York State Library az egy speciális dolog, ilyen azért nincs másod, mert ez egy városi könyvtár, amelyben egyetemi tanár és hontalan, tehát utcáról betérő hontalan, ugyanaz asztal mellett olvasnak, és ahol egy detektív regényt is lehet olvasni, és Spinoza kéziratot is lehet kapni, utóbbi az engedélyekkel persze, de meg lehet kapni. Hát a legkülönböző dolgokat tudsz csinálni, én is ültem abba a könyvtárba, mindannyian ültük, és mindannyian hasznot vettük. De ez nem magyarázat. A magyarázat az iskolázásban van, az ambícióban van, és a bevándorlásban van. Ha nem olvasom rendesen a szöveget, akkor mondjátok meg nekem. Elsőn a nagy bevándorlás. Jönnek a bevándorlók különböző helyekről, Kelet-Európában, máshonnan, és elkezdenek dolgozni és élni New York legszegényebb vidékein. Nem csak a Lower East Side-en, hanem Bronxban és Brooklynban kevéssé. Manhattanban, ki van a Lower East Side-en, ahol sok jidisül beszélő emigráns volt, de Bronxban és Brooklynban. Ugye nagyon szegény vidék, nagyon szegény emberek, és nem tudnak angolul. Még az én egy kollégám, kitűnő pragmatikus filozófus azt mondja, 9 éves koráig csak jidisül beszélt, nem tudott angolul. Ugye akkor tanultak angolul, és mit csináltak ezek a gyerek? Hihetetlen nagy ambíciójuk volt. Akartak valamivel lenni. Abban az időben az egyenlő esély nem csak egy jelszó volt, hanem tény. volt egy ilyen esély, csak valami kellett hozzá, ambíció kellett hozzá, az emberek akarjanak tanulni. És ezek a fiatalok akkoriban, akik későbbi Nobel-díjasok, bizony nagyon akartak tanulni, és volt is hol tanulni. A Margita egyébként felsorolják az a számos középiskolán, Brooklyn High, Bronx High, én még egy párat felsoroltam, de most én nem tudom melyiket, de minden esetre a Bronx és Brooklyn High a legszegényebb vidékeken. Voltak olyan középiskolák, ahol a középiskolákban, az állami középiskolákban, ingyenes középiskolákban a legjobb tanárok a legjobban tanítottak, ahol a tudományt legjobban lehetett elsajátítani, ahol ezek a fiatalok maximális tudással és lehetőséget tettek fel. És ha végezték ezeket a középiskolákat, akkor ott voltak a community college-ek, a Brooklyn College, a City College, a Bronx College, a legkülönbözőbb college-ek. Ezek már felsőfokú intézmények voltak, néve egyetem féleséggel, és ott tanultak tovább a legtöbb némi Nobel-díjas egy időben ebből az állami intézményekből kerülték. Nem magániskolákból, sokat kellett fizetni, hanem ezekből az iskolákból. Hihetlen nagyon-nagyon nagy szerepe volt annak a bizonyos public systemnek, tehát az oktatás, az állami és városi oktatás szisztémájára. Ja, a Rockefeller High-t még nem említettem meg, az is egy nagyon fontos intézmény volt ezek között. Legkülönbözőbb felsőfokú iskolák, azok, amelyek ezekhez csatlakoztak. Így ebben a community college-ek, mondtam a Bronx és a Brooklyn College, a City College, a Hunter College, aztán voltak más főiskolok, az Erasmus College, az Ethical Culture Society, ezeket mind említettek. Ezekből a főiskolok intézményekből került ki nagyon számos, azt hiszem legalább 12-t soroltak fel a tudósok közül, akik ebből a mondjuk a public systemből kerültek elő szegény gyerekek, akik a tudomány legmagasabb fokára tudtak felvágni és kapaszkodni. Most azt mondom, a lehetőséget, az ambíció is kellett hozzá. Ezek a fiatalok akartak. Ezek akartak tanulni, és a szülő számára presztízs volt, hogy a gyerek tanul. A szülő számára fontos volt, hogy a gyerek tanuljon, a gyerek legyen valaki, ebben az új világban legyen valaki. Ez a kettős dolog, a fiatalok ambíció és a lehetőség, amit megadtak. Ez a kettő, amely azután elindította őket azon a pályán. Nem csak azon a pályán, hogy tudományos feltezést tettek, azon a pályán, önállóan tettek tudományos fel, ahol itt individuók tettek tudományos, ahol újat hoztak létre, ahol a fejük azon járt, hogy új dolgokat hozzanak létre abban a témában, amelyet dolgoztak. Ez volt a nagyszerű ebben a gárdában, és még utóhatása ennek a gárdának máig is érezhető, egész máig is érezhető. Na most a kérdés, mondtam, hogy számos főiskola, említettek a Cooper Union, az egy magániskola volt, de szintén ingyenes volt, máig is az. És hát a Columbia Egyetem már akkor a főegyeteme volt New Yorknak, de hát akkor nem volt az elején, ez fontos dolog, megírjátok, nem voltam könnyű oda mindenkinek rákerülni, nem volt könnyű nőnek, zsidónak, színes bőrűnek, bevándorlók általában. Ugye ideig tartott, amíg olyan egyetemű Columbia, legalábbis New Yorkban, mindenkit befogadtak, akinek tehetsége volt, de nem is volt rá nagyon szükségük. Mert nagyon sok egyetem és főiskola megadta nekik a lehetőséget, ami őket a tudományos utatása alkalmassá tette. Most röviden rátérek a szomorúságomra. Miért vagyok szomorú? Mert amit most elmondtam, többé nem létezik. Nem tudom, milyen hatása lesz a jövőre nézve, csak azt mondom, nem létezik többé. Vannak még community, vannak még high school-ok, tehát középiskolák, amelyek ingyenesek. De a fiatalok, akik oda járnak, azok nem ambicionálják a tanulást, és a szülők is ambicionálják, hogy ők tanuljanak. Vannak community college-ek, diákjaim tanítanak ilyen kommunista kolézsben. És azt mondják, hogy katasztrófa egy ilyen kommunista kolézs, olyan derekek járnak oda, írni, olvasni nem tudnak, és talán nem is akarnak megtanulni. Csak azért járnak oda, hogy kapjanak egy darab papíros, ami alapján kaphatnak egy jobb állást, mint a papíros nélkül, de nem az érdekli őket, hogy ők többet tudjanak, hogy nincs, ez az ambíció hiányzik. Azt mondják a diákjaim, hogy kommunista kolézsben tanítanak, hogy igen, kivételes az a fiatal, akinek ilyen ambíciója van. Van még ingyenes állami középiskola, nagyon erős felvételi vizsgával, az oda elit gyerekek kerülnek be, az elit alatt nem a fehér férfiakat értünk, de mindenképpen elit gyerekek kerülnek be, mint a Bard College-nak van egy középiskola, gimnáziuma, mondjuk New York városában, és ott még mindig folyik fontos természettudományos oktatás, de alapjában véve a probléma nagy. És a probléma nem csak ott van, hogy ezek az iskolák nincsenek. Az egyetemek vannak, persze egyetemek hihetetlenül drágák. Egyre drágábbak az egyet, egyre kevésbé tudják a szülők a gyerekeket egyetemre járatni. És hát nekem azt mondták, hogy egy amerikai egyetemben, Michiganben különben, azt mondották, hogy még a korábbi generációnál a szülők felének volt university degree, tehát volt egyetemi végzettsége, addig a mostani diák majdnem az összes szüleinek van egyetemi végzettsége, hol van itt az, ami régen tapasztaltuk, ugye a mobilitás, és mobilitás nélkül nincs igazán utánpótlás a tudományban. Még egy, talán nem értek egyet velem, mert ez az én megfigyelésem, meg a barátaimé, akik mégis természettudományban is vannak, én Amerikában. Az, hogy megszűnik az individuális iniciatíva a tudományos kutatásban. Teamwork van, tehát csoportos munka van, a csoportban együtt kell dolgozni, akinek egyéni ötletei vannak, ahhoz nincs, annak nem kap se pénzt, se engedélyt, se semmit, ami annyit jelent, hogy az adminisztrációnak, azaz a bürokráciának egyre nagyobb a szerepe, mind az egyetemen, mind a tudományos intézményekben. Ezért úgy hiszem, és ezzel be is akarom fejezni, ez a nagyszerű könyv, ugyanakkor egy történet vége felül van megírva, ha szabad ezt mondanom. Hogy alakult a nagy tudományosság New Yorkban, és nagyon félő, vagy félök tőle, hogy ez a zseniális, nagy, csokor ember, ez a jövőben nem fog ott brillírozni. Szóval az a véleményem, az az érzésem a könyvön, ez a nagyszerű könyv, amelyik mindent bemutat, a tudományossággal, természettudományossággal, ugyanazt elmondtam a filozófiáról is, csak nem akarok arról beszélni, ugyanez a helyzet van az egy filozófiára, társadalom, szociológia, mindenkire, az a probléma, hogy nem egy történelmi könyvről van szó, egy történelmi könyvről van szó, amelyik a történelmi múltról beszél, amelyben a jelenben vannak nyomai, de kérdéses, hogy jövőben lesznek-e nyomai. Ha ez nagyon pessimista volt, mondjátok meg nekem, mert ti bizonyára jobban ismeritek a természettudományos intézeteket Amerikában, vagy akár Európában, mint a gyerek. Köszönöm szépen!
Sokan érdeklődnek a könyvünk iránt. Köszönetekkel kell kezdenem, természetesen mindkettőnk nevében. Hálásan köszönöm Heller Ágnes akadémikus bevezető szavait. Nagy örömöt okozott az a fantasztikus lelkesedés, amellyel beszélt a múltról, és hát természetesen szomorúan tölt el a vég kifejlete. Én nagyon remélem, hogy azért ott is van még valami kiút, ami egy kicsit a világosság felé vezet, és azt hiszem, hogy egyelőre ezt most hagyom, talán István erről kicsit többet fog szólni. Köszönettel tartozunk a Magyar Tudományos Akadémiának az anyagi támogatásért, az akadémiai könyvtárnak, hogy lehetőséget adott arra, hogy ezt az összejövetelt megszervezzük, és az akadémiai kiadónak természetesen, hogy ismét egy nagyon szép könyvet hozott létre. Itt különösen tárnok én és Egri Robert segítségét kell megköszönnöm. Két évvel ezelőtt jelent meg, ahogy itt bent is láthatják, a Budapesti Séták könyvünk, és dolgozni ezen a könyvön olyan élvezet volt, hogy amikor befejeztük, rögtön láttuk, hogy ezt folytatni kell. Most természetesen találhattunk volna sokkal közelebb Budapesthez egy másik olyan nagyvárost, amelynek a fantasztikus tudományát bemutathattuk volna, de furcsa módon mindkettőnk számára egyértelmű volt, hogy a következő könyvnek New Yorkról kell szólnia. Mindketten nagyon szeretjük ezt a várost. Először 1969-ben voltunk ott, és teljesen elvarázsolt minket. Aztán utána, körülbelül 15 évvel később, akkor már igen, a gyerekeinkkel voltunk ott, itt a már sajnos meglétező World Trade Center tetején vagyunk. Sokan mondják, és nem csak sokan mondják, hanem itt is hallhattuk Ágnes előadásában, hogy Amerikát, és hát ezen belül természetesen New Yorkot is a bevándorlók tették nagyjá. És hát természetesen ez egy kicsit túlzás, de hogy ez nagyon fontos, ez egyértelmű. Manhattan alsó csücskében van egy szoborcsoport, közel a Clinton erődhöz. Ez az a hely, ahol az 1800-as évek második felében a bevándorlók Amerika földjére léptek. Ahogy olvasom, 7 millióan jöttek ebben az időszakban Amerikába. És köztük volt az a házaspár is, akinek a fia aztán a szülei tiszteletére és emlékére hozatta létre ezt a szoborcsoportot. Sok mindent elárul ez a szoborcsoport. Hát egyrészt mindenképpen mutatja a bevándorlók etnikai sokféleségét, de ugyanakkor hát különböző érzelmeket is mutat, ami természetes, mert egyrészt örülnek, hogy végre megérkeztek, másrészt pedig nyilvánvalóan tartanak az abszolút bizonytalan jövőtől. Szintén Ágnes is beszélt a Nobel-díjasokról. Most hozzá kell még tennem, hogy ugye beszéltem a bevándorlókról. A bevándorlók között nagyon sok volt a tudós, különböző időszakokban és különböző okok miatt mentek Amerikába, voltak, akik az életüket mentették. Mások egyszerűen csak azért mentek, mert úgy gondolták, hogy a kutatásaikhoz jobb feltételeket találnak. De bárhogy is nagyon komolyan hozzájárultak az amerikai tudományhoz. Mellettük nem szabad ezért elfeledkeznünk arról a sok kiválóvá váló tudósról, aki Amerikában született. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a két csoport együttesen alkotja azt a fantasztikus potenciált, amely végül is hozzájárult Amerika nagyságához a tudományban. Ugye a Nobel-díj talán az egyik jó jellemzője annak, hogy egy országban vagy bárhol milyen magas színvonalon művelik a tudományt. Amerikában, ott New Yorkban van ez a Nobel-Obelisk közel a Természettudományi Múzeumhoz, és ebbe belevésik az összes amerikai Nobel-díjas nevét. Hát eddig körülbelül 340-en vannak, amit ugye bármelyik ország nagy és híres ország is megirigyelhetne. Az első Nobel-díjat, legalábbis tudományos Nobel-díjat Michelson kapta 1907-ben a fénysebesség méréséért és azért a készülékért, amivel ezt a mérést el tudta végezni. Csak kicsit megnéztem a Nobel weboldalt az elmúlt 25 évre, és azt találtam, hogy ez alatt az idő alatt nem volt olyan év, hogy legalább egy amerikai tudományos Nobel-díjas ne lett volna. Tehát ez mutatja, hogy a tudomány Amerikában jelenleg is nagyon magas színvonalon folyik. Általában, amikor New Yorkról beszélünk, Manhattanre gondol mindenki, az a legfontosabb része, mi is főleg azt ismertük, de hát mint tudjuk, New York ennél sokkal nagyobb, összesen 5, mondjuk úgy, hogy kerületből áll, és érdekes azt is látni, hogy messze Manhattan a legkisebb közülük, de hát egyértelműen a legfontosabb. Most mivel korábban mi is főleg Manhattant ismertük, ez egy óriási feladat volt számunkra, hogy végigjárjuk a másik 4 borrót, másik 4 kerületet is, hogy ott is megkeressük a tudományra emlékeztető, a tudományra utaló nevezetességeket. Hát szerencsére sok ilyet találtunk, de hát az idő rövidsége miatt ebből csak 2 fogok bemutatni. Talán a legfontosabb közülük a bronxi nagy amerikai dicsőség csarnoka. Ezt 1900-ban létesítették, és 100 mellszobor fér el benne, tehát természetesen már betöltötték. Itt nem csak tudósok vannak, hanem nagy amerikaiak, híres amerikaiak, tehát elnökök, katonai vezetők, művészek, írók, de körülbelül legalább 40 olyan szobrot találtunk, amely mindenképpen a tudományhoz tartozik. Ez eredetileg, amikor építették ezt a dicsőségcsarnokot, a New York Egyetemnek volt ott egy kampusza, azok aztán elköltöztek onnan, és most a Brooklyn Egyetem, a Brooklyn College van ott. Hát mi többször visszamentünk, mert nagyon érdekesnek találtuk ezt a helyet, nagyon tanulságosnak. Soha egy lélek nem volt ott rajtunk kívül. Tehát egyszerűen sehol nem hirdetik ezt, senki nem tud róla, pedig hát diákokat kellene vinni, megismerni az ország nagyjait, és egyszerűen senki. Sehol nem is láttuk azt, hogy mondjuk hirdették, hogy ezt a helyet meg lehet nézni. Csak egy párat mutatok az ismertek közül, akik itt szerepelnek, Franklin, Gibbs, Edison, a Wright testvérek. Talán kevesebben ismerik Maria Mitchellt, őt azért is mutatom be, mert a nagyon kevés női szobor egyike az övé. Ő az 1800-as években élt, csillagász volt, ő volt az első csillagász professzor a Vassar Egyetemen, és ő volt az első női tagja az Amerikai Művészeti és Tudományos Akadémiának is. Még egy példát mutatok Brooklynból, szintén egy valószínűleg kevésbé ismert tudósról. Ronald McNair, egy afroamerikai fizikus, lézerfizikával foglalkozott, nagyon komoly eredményeket ért el, aztán jelentkezett űrhajósnak, és végül is tagja lett annak a csoportnak, amely a Challenger űrhajóban utazott, amelyről tudjuk, hogy percekkel a felszállás után felrobbant, úgyhogy ők mindnyájan meghaltak. Itt egy ilyen háromszög alapú érdekes emlékmű ez, ahol a jobb oldalon láthatjuk, hogy a tevékenységével kapcsolatos, és ez is ugyanúgy a gravitációval kapcsolatos képeket mutat. Érdemes itt megemlíteni, hogy egészen közel ennek az emlékműnek a szomszédságában van a Brooklyn Múzeum, ami természetesen egy művészeti múzeum és egy fantasztikus, nagy, csodálatos múzeum, de vannak benne nem is kevés tudománnyal kapcsolatos szobrok vagy egyéb emlékek. Így például ennek a szobroknak a másolata is ott van. Ez ugye Robert Fultont mutatja, aki köztudott, hogy a gőzhajót fedezte fel. Egyébként valójában szintén Brooklynban van maga a szobor is. Manhattanből szintén egy nagyon híres tudósnak mutatom a szobrát, Samuel Morse. Ugye itt a szobor maga mutatja a tevékenységét, a táviró, és ő az, aki aztán a Morse jeleket is kidolgozta. Nem tudom, hogy hányan tudnak viszont arról, hogy eredetileg ő nem feltaláló volt. Eredetileg festő és szobrász, festőművész és fodrász volt, szobrász. És nem is akármilyen, nagyon neves volt, úgyhogy komoly államférfiak készítettek magukról portrét általa. Ő létesítette a Nemzeti Design Akadémiát, és annak volt az első elnöke, sőt a festészet és szobrászat professzora volt a New York Egyetemen hosszú ideig. Aztán az élete vége felé, akkor egyre inkább, akkor abba hagyta ezt a tevékenységét, és egyre inkább a feltalálások irányába ment el. Egy olyan példát is mutatok, amely egy kicsit a mi szakmánkkal is kapcsolatos. A Bell laboratóriumoknak volt a 1900-as évek első évtizedeiben egy részlege a Manhattan alsó részén, és itt egy nagyon fontos kísérletet végeztek, Davison és Germer, amely kísérlettel bizonyították az elektron kettős természetét, tehát hogy hullámként és részecskeként is viselkedik. Ez a számunkra ez azért volt érdekes, mert ez az elektronnak ez a természet ezt teszi lehetővé azt, hogy az elektron diffrakciós módszer alkalmazhassuk a például a molekulák szerkezetének a meghatározására. De ennél még talán még egy fontosabb alkalmazási területe, vagy mondjuk haszon volt abból, hogy ezt a felfedezést tették Davison és Germer, és ez pedig a kvantummechanikának a teljesen meglóduló fejlődése, ugyanis ehhez is ez adta meg az empirikus alapot és bizonyítékot. Igen, hát tudtunk erről hozzá kell tennem, hogy éppen azért, mert ez egy olyan fontos kísérlet volt, az Amerikai Fizikai Társaság ilyen történelmi emlékhelynek nevezte ki ezt az épületet, és készítettek egy táblát erről. Mi sokszor elmentünk megkeresni, évekig be volt állványozva, mert renoválták az épületet, most már különben egy ilyen idős művészek otthona van az épületben. Aztán, amikor végre már nem voltak ott az állványok, megnéztük, és hát alig találtuk meg ezt a táblát, most ha itt nézik, ez a tábla, az a nyillal mutatom, az a kis pici lent a lépcsőnél, teljesen lehetetlen helyen, úgyhogy így ezt ott senki valóban nem veszi észre. Még egy példáról beszélnék, ezt azt hiszem, igen, Ágnes is említette, a nagyon híres és menő egyetemek között a City College-ot, City Egyetemet. Ezt egy eredetileg nagyon szegény, de aztán hamar meggazdagodó befektető, Townsend Harris alapította, azzal a céllal, hogy a bevándorlók és a szegények gyermekei is kaphassanak felső oktatást. És épp felépítette ezt az egyetemet, nagyon szép, neogótikus stílusú épületekkel, amelyek olyan bizonyos fokig komoly hangulatot árasztanak, és lehet, hogy ezt a komoly hangulatot egy kicsit felvidámosító célként a falán rengeteg helyen lehet találni ilyen kis szobrocskákat, aztán ízköpőnek nevezik az ilyesmit, amit mi legalábbis úgy döntöttünk, hogy ezek biztos az egyetemen tanító professzorok, akik a foglalkozásukat végzik, gondolkodnak, írnak, olvasnak, mérnek, számolnak, és a többi. Az egyetem, ahhoz, hogy valaki bekerülhessen az egyetemre, nagyon komoly felvételi vizsgán kellett átesnie, de utána az egész időre teljesen ingyenes volt az a tanulás, és ez volt az első ingyenes egyetem New Yorkban. Nagyon sok, nagyon tehetséges fiatal került oda, akik nagyon sokra vitték, így nem véletlenül is nevezték a szegények harmadjának. A másik jellemzője, hogy 15 Nobel-díjas került ki ebből az egyetemből, többekkel közülük beszélgettünk, én csak kettőt említek itt, Leon Ledermant, egy fizikus, aki fizikai Nobel-díjat kapott, és Herbert Hauptmann, aki matematikus, de kémiai Nobel-díjat kapott, és mindketten elmondták, hogy semmi esélyük nem lett volna arra, hogy tovább tanuljanak, ha nincs ez a lehetőség. A szüleik munkás emberek voltak, nyomdászok, mert az egyik nyomdász, a másik talán egy mosodája volt, tehát kimondottan ez a lehetőség adta meg számukra azt, hogy aztán tudósokká válhassanak. Én azt hiszem, hogy itt befejezem az én részemet, és átadom a szót.
Én is köszönök mindenkinek mindent, és külön mindenkinek, aki eljött erre a könyvbemutatóra. Nagyon jó érzés számunkra annyi régi barátot és néhány újat üdvözölni. Én összesen 6 kis témát választottam ki, de az első az már itt is van, és kapcsolódik is az előttem szólók mondani valójához. Ez az egyik olyan, nem tudom, hallatszik-e, hogyha én beszélek, az egyik olyan középiskola, amely 3 tudományos Nobel-díjas produkált, de összhangban az, amit Heller Ági mondott, ma már nem gimnáziumként működik, hanem valami iskola központ egy csomó különböző oktatási formát egyesít magában, mert annyira lement a színvonala, hogy mint gimnázium vagy gimnázium jellegű iskolát meg kellett szüntetni. Még hozzáteszem, hogy ez az iskola sem Manhattanben van, hanem Brooklynnak a déli részén, közel a tengerhez. Oda azt hiszem, én egyedül mentem, és ingert éreztem arra, hogy oroszul beszéljek mindenkivel, akivel ott találkoztam a metrón meg az utcán, mert teljesen orosszá vált az a vidék, ami sok mindent jellemez, de sajnos azt nem, hogy az iskola színvonalhoz az tartotta volna magát. Ez az iskola azért is érdekes számunkra, itt Jerome Karl az egyik a 3 Nobel-díjas közül, 1978-ban Pécsett, szakmabeli kollégáink, akkor még nem volt Nobel-díjas Jerome Karl, de amiért még számra legalábbis nagyon érdekes az iskola, az a következő. Én tanulmányoztam sokat, hogy hogyan lesznek nagyjá ezek a tudósok bárhol, nem csak Amerikában, és azt találtam, hogy a legtöbbször egy könyv kelti fel az érdeklődését a fiatalnak, és az viszi el olyan irányokba, amikből aztán kinőnek ezek a nagy tudósok. Ritkább az, amikor egy tanár, vagy egy családtag, vagy egy barátja a családnak jelenti azt a stimulust, ami ezt az érdeklődést felkelti és aztán megerősíti. De ebben az esetben egy ilyen kivételes eset volt, és nem is egy tanár, hanem egy szertáros volt az, aki óriási hatással volt ezekre a jövőbeli Nobel-díjasokra. Egy szertáros, a neve itt van Sophie Wolf, akiről nekem azt mondták, mind a 3 Nobel-díjassal beszélgettem, hogy valószínűleg nem értett semmit a tudományból, de értett ahhoz, hogy valamilyen kérdéseket fölvessen nekik, a gyerekeknek, az iskolai foglalkozás után, és aztán, hogyha mentek hozzá visszakérdezni valamilyen részletről, soha nem válaszolt nekik, mondná, hogy ti magatok találjátok meg, valószínűleg nem is tudott volna válaszolni, de nem az érdekes, hanem az, hogy ösztönözte őket az önálló munkára. Ez az önálló munka az, amiben elsősorban látom még a mai amerikai középiskola és a mi középiskoláink közötti különbséget, az önálló munkára való nevelés. Persze azt jelenti, hogy nagyon sok egyéni foglalkozásra is szükség van. Amikor már a 3. Nobel-díjas kikerült ebből az iskolából, akkor a New York Times meginterjúvolta azt a 3. Nobel-díjas, és ő mondta el ezt a történetet, amit mindhárman meséltek egyébként, hogy a szertáros volt az, akinek tulajdonképpen minden köszönhető óriási túlzással, de az eredmény az volt, hogy ma ennek az iskolának az egyik szárnyát Sophie Wolf szárnynak hívják. Ami óriás dolog, mert az iskolát Lincolnról nevezték el, hát ez egy bizonyos érték meghatározást is jelent. Ági azt mondta, hogy cáfoljuk meg a pesszimizmusát. Én úgy gondolom, hogy nem ennyire rossz a helyzet. Egy konkrét adatom van erre, Steven Weinberg, aki ma lehet, hogy a legnagyobb elméleti fizikusnak tekinthetünk, Texas Egyetemen van, de New Yorkban nőtt föl, és a bronxi tudományos középiskola, ugye ez a három közül az egyik, ami kifejezetten erre megy rá, hogy nagy tudósokat nevel, oda jár. A bronxi tudományos középiskolánk összesen 8 volt diákja lett Nobel-díjas, 7 fizikus és 1 kémikus. De a Weinberg azt mondja, hogy abban az időben, amikor ők a későbbi Nobel-díjasok jártak, akkor nem volt olyan nagyon magas színvonal az oktatás, szerintem most sokkal magasabb színvonal. Hát ez ad nekem egy kis remény az optimizmusra. A Szent János katedrális. Ez a katedrális, ez közel van a Columbia Egyetemhez. Ez egy episzkopális, tehát nem ökumenikus templom, tehát egy bizonyos valláshoz tartozik, mégpedig a protestáns vallások közül is inkább a szigorúbbakhoz van közel, közelebb van a katolikushoz, mint mondjuk a rugalmasabb protestáns egyházakhoz. Ezzel együtt ebben a templomban van például a zsidó Einsteinnek, a buddhista Gandhinak szobra, azon kívül pedig van egy hatalmas tabló, 24 részből, én egy részt mutatok itt be, ami a Föld sorsa címet viseli, és tulajdonképpen ezt a képet azért választottam, mert ugye napjainkban sokat beszélünk arról, hogy Amerika mennyire megbízható a környezetvédelem szempontjából. Én azt szeretném mondani, hogy sokkal megbízhatóbb, mint ahogy egy politikai döntés fényében ezt gondolnánk. Ugyanis az amerikaiaknak a kultúrájába és a szövetébe már beleivódott, független attól, hogy ki az elnök, a környezetvédelemnek a fontossága. És ezt nem lehet egykönnyen onnan kiűzni, úgyhogy én ilyen szempontból nagyon optimista vagyok. A következő képmontázsom az a Rockefeller Egyetem. Ezt azért mutatom be, mert tulajdonképpen Magdi is már célzott arra, hogy New York nincs olyan rettenetesen ellátva tudósokra vonatkozó emlékművekkel. Ha egy tudóst és egy felfedezést kell kiemelnem az összes közül, akik New Yorkban éltek és kutattak és felfedeztek, akkor én Oswald Avery felfedezését emelem ki, aki két fiatal munkatársával együtt 1944-ben leírta, nagyon gondos, aprólékos, sok évig tartó kísérletek után, hogy a DNS az öröklődés anyaga. És ez tulajdonképpen következő évtizedekre, de lehet, hogy évszázadokra is nagyon nagy mértékben meghatározta a tudományos fejlődés legfontosabb irányait. Ez nem volt egyszerű, mert mindaddig a fehérjéket tartották az öröklődés anyagának, és nem csak, hogy a fehérjéket tartották, hanem egy Phoebus Levine nevű tudós, ugyancsak a Rockefeller Egyetemen, azt is meg tudta mondani, hogy miért. Mert azt mondta, hogy 4 egységből áll a DNS, 4 bázis ismétlődik szabályos rendben, és ő egy olyan nagy hatású tudós volt, hogy nagyon sokáig nem tudta senki sem megkérdőjelezni az ő megállapítását. Hogyha 4 egység szabályosan ismétlődik, az nem lehet az öröklődés anyaga, mert hiszen akkor nem tud közvetíteni olyan információt, azt a nagyon sokféle, nagyon sok rétű adatot, ami az öröklődéshez szükséges. És Avery felfedezését évekig nem is nagyon fogadták el, csak nagyon kevesen, akik aztán, mivel követték a munkát, szintén nagy felfedezésekre jutottak. Averybe egy kis emléktábla emlékezik, a Rockefeller Egyetem egy kapujában, amely kapu valószínűleg akkor, amikor ezt a kis emléktáblát, amit fönt látható ebben az ovális alakban, amikor ezt felállították, akkor ezt használták, ezt a kaput. Ma ez a kapu használaton kívül van, tehát detektív munkára van szükség ahhoz, hogy az ember megtalálja, aztán az, hogy oda is menjen, az arra nekünk vannak történeteink, hogy ez mennyire nem egyszerű. Tehát kevesen tudnak erről az emléktábláról. a kép, amit itt mutatok, az a kórház, ahol Éveri dolgozott, mert Rockefeller Egyetemen van egy kórház is, ott folytatta azokat a baktérium kísérleteit, amelyek elvezettek a DNS öröklődés anyag megállapításra. És ahogy mondtam, évekig kísérletezett, és évekig nem kérte rajta számon senki, hogy miért nem publikál közben. És aztán 1944-ben jelent meg ez a cikk. És ez a hozzáállás a Rockefeller Egyetemen azóta is folytatott. Ez egy kis egyetem, összesen 5 háztömbnyi Manhattan keleti szélén. És ezen az egyetemen nem folyik alsófokú képzés, csak graduális és posztgraduális képzés folyik. A professzorok komoly támogatást kapnak, nem szorítja őket az, hogy állandóan kutatási támogatásért forduljanak különböző olyan ügynökségekhez, amelyek erre vannak hivatva. Tehát egy bizonyos kivételezett helyzetben van ez a nagyon kicsi egyetem, amelynek különböző számítási módszerek szerint 70 vagy 80 Nobel-díjasa volt eddig. Most én itt elmondom azt, hogy ez a kis egyetem ilyen koncentráltan, ilyen nagy intellektuális kapacitást képvisel, ilyen kivételes helyzetben vannak az ott oktató professzorok, és ennek megfelelően az ott tanuló diákok. És hogy nincs alsófokú képzés, csak graduális, egy olyan déjà vu. Igen, nekem is a CEU jut eszembe. Nem hiszem, hogy New Yorkban felvetődött az a kérdés, hogy miért hagyjuk, hogy egy ilyen kis egyetem ilyen jó helyzetben legyen. Én remélem, hogy soha nem fog se a Rockefeller Egyetem, se a CEU arra a sorsra jutni, amit van, aki szeretne számni a CEU-nek. Visszatérve a DNS szerepére. A DNS tulajdonképpen akkor robbant be a tudományos köztudatba, hogy mennyire fontos, amikor Watson és Crick 1953-ban megállapította és közölte a kettős spirál szerkezetét. Kettős hélix, a helyes, ebben most nem fog belemenni. Magyar fordításban ez kettős spirál. De ami ezt a szobrot illeti, ez nem egy különleges szobor, a szobrász az különleges, mert New Yorkban nagyon sok szobra van, és ez nem egy kis dolog, de ami rendkívül érdekes ebben a szoborban, és ami annyira felkeltette az érdeklődésünket, az, hogy ezen a szobron látszik a kettős spirál szétválása, és utána a két különböző ágnak az újra képződése külön-külön kettős spirálként. Ez az úgynevezett szemikonzervatív ismétlődés vagy másolás az öröklésnek a mechanizmusát is tulajdonképpen mutatja, és szeretném érzékeltetni egy kicsit ilyen dicsekvő módon azt a módszert, ahogy mi csináltuk ezt a könyvet. Amikor megláttuk ezt a szobrot, erre a szobora valaki felhívta a figyelmünket. Nehezen találtuk meg, mert ez egy kisméretű szobor. Megdöbbentett bennünket ez a szemikonzervatív másolási mechanizmus, és kíváncsiak lettünk, hogy a szobrász tudatában volt annak, hogy mit csinál, hogy tudatosan mutatta be ezt a nagyszerű természeti jelenséget. Megkerestük ezt a szobrászt, akit Tom Otternessnek hívnak, és nagyon lelkes, és tényleg előadta a magyarázatát, amit nem ismételtünk meg a könyvben, és most se fogok elmondani, mert abszolút tudománytalan és érdektelen. De a szobra az kiváló, mert azt az érzést kelti bennünk, hogy íme, ez annak a természeti jelenségnek, a szemikonzervatív másolásnak a művészi megjelenése, ami bennünk van és közvetíti az életet. Szobrok kevés olyan szobor van, amilyen nagy méretű, és aztán az, ez most arra példa, ami New Yorkban gyakorlatilag nem létezik, ez egy kivétel, nálunk ugye meg állandóan előjönnek ezek a dolgok, hogy vajon megérdemli az illető, hogy áll ez a szobor. Hát ez most egy olyan eset, ami egy negatív példa, mert erről a Marion Simmsről, aki szülész nőgyógyász volt a 19. században, és úttörő módszereket vezetett be a nőgyógyászatban, most már évek óta folyik a vita, kiderült az, hogy a rabszolgákat, meg a földbirtokosokat teljesen külön módon kezelte. A rabszolganőket, amikor műtött, akkor nem használt érzéstelenítést, kísérletezett rajtuk, és úgy gondolom, hogy elmondhatatlan negatív kép alakult ki róla, és el tudom képzelni, hogy ez a szobor előbb-utóbb el fog kerülni arról a nagyon előkelő helyről, ami a Central Park és a 5. sugárútnak a 103. utcai találkozásánál áll. És akkor még egy utolsó képen nekem kedvenc témám, minket a geometria évtizedek óta érdekel, és a gömb, amiről már Kopernikusz is olyan gyönyörűen írt, hogy mi mindent szimbolizál a gömb. Ezt a gömböt mi először az 1980-as években fényképeztük le a World Trade Center előtt. A Magdi bemutatott egy olyan képet, amikor fölmentünk az egyik toronynak a tetejére. Ez lent volt, lent az utcaszinten. Érdekes gömb, a gömb önmagában egy érdekes dolog, de önmagában egy gömb, egy szabályos gömb az egy unalmas szerkezet. Hát ez nem egy unalmas szerkezet volt, valahogy annyira odaillett ehhez a nagyon szabályos építészeti megoldáshoz, és aztán a rettenetes terrortámadás idején ez a gömb szobor is megsemmisült. És egy csupa olyan képet mutattunk be eddig, ami a könyvünkben szerepel. Most egy pillanatra fölvindulantok egy képet, ami nem szerepel a könyvben, csak az interneten található. Itt van a gömb, és most visszatérek oda, hogy helyreállították amennyire csak lehet, és a művész, aki most pár hete halt meg, egy német szobrász, azt mondta, hogy eddig ez egy szobor volt, mostantól kezdve emlékmű. És valóban a New Yorkiak túlélési ösztönét és akaratát és elszántságát mutatja, és ennél tökéletesebb gömböt nem lehet elképzelni. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen Heller Ágnes professzor asszonynak és a szerzőknek ezt a lebilincselő könyvbemutatót. Azt hiszem mindannyian sokkal többet kaptunk, mint egy színes bemutató gondolatokban. Inspiráló hatása, Sofi volt egy külön köszönet, és a könyv az megvásárolható, illetve kötetlen beszélgetésre további lehetőségek vannak. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket!